Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátor. Szervusz Gábor!
Szervusz!
A következő bő 50 percben természetesen elsősorban a Formula 1-es ausztrál nagydíjjal kezdődő világbajnokságról lesz szó. Megvoltak a tesztek, 8 nap Barcelonában, nem mindegyik volt mérvadó, de összességében az a kép, amely kirajzolódott Barcelonában, mennyire számíthat Melbourne-re?
Hát alapvetően ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a teszteknek nincs túl sok jelentősége, mert abból sok mindent kiolvasni nem lehet. Az egyik oldalról igaz, hogyha összességében nézem, akkor aki a tesztek alapján szeretné megmondani, hogy mi lesz a világbajnokság teljes lefutása, akkor az teljesen el lenne veszve, de még abból a szempontból is nehéz dolgunk van, azt kellene megmondani, hogy mi lesz a pontos rajtrács Melbourne. Mert nyilván mindenki szeret ezzel kapcsolatban tippelgetni, ahány oldal annyiféleképpen rakja össze magának a saját sorrendjét, aztán előbb-utóbb, mint egy lottón valakinek szerencséje lesz és betalál, de nem azért, mert annyival jobban olvasott az adatok között, hanem mert egyszerűen nem lehet megmondani annyi adatból. Ugye rengeteg csapat nem használta az összes gumit, nem használta azokat a lágyabb gumikat, például a Mercedes vagy a Red Bull, amiken a Ferrari például, vagy a McLaren sokat körözött, és amivel például a legjobb körüdött Sebastian Vettel 1.17.182-vel autózta a második teszt héten, és összességében is ez volt a leggyorsabb a 8 nap alatt. De hogy ezeknek ilyenkor nincs sok jelentőség. Ugyanakkor egy összkép meg mégiscsak elkezd kirajzolódni, hogy ki mennyit köröz, kinek mennyi problémája van, ki mennyire könnyedén teljesíti az etapjait, kinek milyenek a verseny etapjai, milyen a verseny szimulációja. Tehát azt mondom, hogy egy nagyon jó összképet lehet mondani, de csak ilyen durva közelítésekkel, és onnantól kezdve ezeknek a lebontása, meg a tökéletes időmérőre lebontása mondjuk hiperlágy, vagy szuperlágy, vagy ultralágy gumival, az már inkább a jövő zenéje.
Szerinted egyébként mi számít a legtöbbet? A problémamentesség, az, hogy az autó mozgásán mondjuk szemmel jól látható, hogy jól halad, a leggyorsabb kör, a hosszabb etapoknak a teljesítménye, vagy pedig valamilyen egyéb tényező. Melyik a legfontosabb ezek közül?
A leggyorsabb kör számít a legkevésbé. Tehát az semmit nem számít, az csak azt mutatja meg, hogy az autó egy ilyen kört is tud futni. Azt nem mondja meg, hogy mennyivel tudna gyorsabbat futni, azt tudjuk, hogy ennél lassabbakat tud futni, de egy ilyen kört legalább ki tudott magába préselni.
Mert ugye nem tudjuk az üzemanyag mennyiséget.
Így, nem tudjuk pontosan a motorbeállításokat sem, meg semmi egyebet, hogy mennyi tartalék maradt abban a körben. Még azt sem tudjuk, hogy egy adott pilótát mit hozott ki abból az autóból, mennyire volt felgumizva a pálya, a nap melyik szakában, a teszt hét melyik szakában futották.
És szabályos körnek sem feltétlenül kell lennie, tehát lehet, hogy a súlyhatár sincs meg, csak nem tudjuk.
Hát igen, ugyanakkor azért csak ezt tegyük hozzá, hogy egyrészt nincs sok értelme, másrészt a legtöbb autó, sőt azt gondolom, hogy az egész mezőny azzal küzd, hogy a súlyhatáron legyen. Tehát nagyon ezzel már játszani nem tudnak. Hogyha a teljes rendszer bent van az autóban, már pedig bent kell legyen a biztonsági rendszer, hiszen nem tesztelhetnek úgy, hogy nem működik. Most már a Gloria nincs az autóm, és nincs berakva bármi olyan, aminek versenyen is bent kell lennie, tehát ebben nem tudnak súlyt spórolni. És maga a szerkezet annyira nehéz, hogy örülnek, hogyha súlyhatár közelébe kerülnek, vagy néhány kilóval alá. Tehát nem tudják már azt megjátszani, mint a régi szép időkben, hogy 40, 50, 60, 80 kiló balasztokat rakosgatnak, vagy adott esetben nem raknak be tesztre. Úgyhogy ez a nehézség kilőve a számításokból, mondjuk azt, hogy minden autó valószínűleg súlyhatáron, vagy megfelelt a súlyhatárnak, vagy az előírásoknak. Ugyanakkor mondom, a leggyorsabb kör az cseppet sem számít. Nyilván ilyen szempontból megint a két végletet érdemes nézni, hogy attól, mert az Uber csak 1.19-re volt képes, és a Ferrari 17.1-et ment, tehát 2 másodperc volt közöttük majdnem pontosan. Az persze nem azt jelenti, hogy az Uber ezt a 2 másodpercet azonnal eltüntetné, hogyha azt veszük figyelembe, hogy nem kell foglalkozni a leggyorsabb körökkel, de azt jelenti, hogy az adott régiókban, tehát a top csapatokat nézzük, a középmezőnyt nézzük, vagy a középmezőny legvégét nézzük, hiszen most már azt mondhatom, hogy klasszikusan nincsenek sereghajtók, mert talán az Uber is felzárkózik szép lassan majd, hogyha ezt az autót kiismeri. Szóval összességében mindenki a saját helyén kezelve, vagy a saját számrendszerébe kezelve, körülbelül ugyanott lehet, ahol tavaly évvégén, hogy azon belül mik a változások, azt nagyon nehéz megmondani, és azt valóban nem lehet megmondani abból, hogy most ő ennyivel gyorsabb volt, ő meg annyival lassabb volt, ha csak ezt nézed, akkor a Ferrari-nak nagyon nagy előnye lenne egy körös tempó szempontjából, hiszen hiperlágyan 1 másodpercet adtak a Red Bullnak, 1.4 másodpercet adtak azt hiszem a Mercedesnek, hogy valahogy e körül. Tehát alapvetően ezeket ilyenkor el is kell felejteni, ez csak szalagcímnek jó, meg arra, hogy napi szinten a sajtó valamivel tudjon foglalkozni.
A szponzorok foglalkoznak még ezzel, szerinted?
Szerintem egyre kevésbé, a szponzorok is elég jól átlátják most már, tehát amennyivel több információ van a Forma 1-ről, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, az a plusz információ a szponzoroknak is plusz információ. Még eddig meg lehetett valakit etetni egy 60 kilóval könnyebb tesztidőszakban elért kimagasló, kiugró idővel, és utána ezzel lehetett szponzort vadászni, hogy majd milyen jók leszünk az évben. Az lehet, hogy rövid távon működött, szerintem ez a mai világban ma már kizárt dolog, hogy működjön, nem véletlen. Nem fújta föl annyira a sajtó azért azt a 17-7-es McLaren-es hiperlágyas kört sem, mert hogy nem volt túl sok értelme. Tehát annak ellenére, hogy a McLaren azzal nagyot robbantott, és aznap másodikak voltak, és összességében nagyon előkelő helyen végeztek, mert hogyha a hiperlágyas köröket nézzük, vagy a konkrét sorrendet, akkor az összetett szempontjából is a McLaren volt a második leggyorsabb autó. De hogyha ezeket átszámítjuk egyéb gumikeverékekre, meg arra, hogy ki milyen etapokon futott, hány kör volt még hátra, tehát hogyha az üzemanyag mennyiséget is, vagy a minimálisan kalkulált üzemanyag mennyiséget is figyelembe vesszük, akkor a McLaren nem, hogy nem második erő, hanem adott esetben van olyan számítás, ami szerint maximum 6.-7. De erről meg úgyis beszélünk még részletesebben.
Kezdjük a leggyorsabb autóval, vagy a leggyorsabbnak tűnő autóval. Az összes elemzés azt mutatta ki, hogy a Mercedes maradt az élen, és ahogy te is mondtad, nem a leggyorsabb kör számít, de azt láttuk is, hogy egyértelműen tartalékolnak Bottaszék. Sem Bottas, sem Hamilton nem hozta ki az autóból a maximumot Barcelonában.
Ez valóban így van, és nincs is rá szükségük, mert ugye sokan, tehát akik bíznak abban, hogy a Ferrari, vagy a Red Bull, vagy a McLaren majd előrébb kerül, vagy sokkal közelebb lehet esetleg megvereti a Mercedes-t, azok próbálnak fogódzót találni abban, hogy a Mercedes nem ment a lágygumikon, és ez majd jól visszajut nekik. Azért azt tegyük hozzá, hogy a Mercedes, hogyha kérdése lett volna a lágygumikkal kapcsolatban, vagy bizonytalansági faktora, akkor fölrakott volna hiperlágygumit, vagy ultralágygumit hosszabb időre, ugye a hiperlágyat egyáltalán nem is használták. És hogyha ezt nézzük, akkor ez magabiztosságot mutat. Az, hogy ők egyébként jobban érzik magukat a közepes keveréken, amit tegyük hozzá a tavalyi lágy. Tehát megint csak eleve, hogy ugrottunk, ugye a skálán egyet lefele, tehát minden egyes gumi a tavalyihoz képest egyen lejjebb helyezkedik el a skálán, tehát amit most közepesnek hívunk, az tavaly a lágy volt, amit most lágynak hívunk, az tavaly a szuperlágy volt.
És van két lágyabb, mint a tavalyi leglágyabb.
És így van, és van még két lágyabb is. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor gyakorlatilag az idei hiperlágy, ami az abszolút időmérős gumi, meg az ultralágy, ami fölötte van egyel, azok nem léteztek tavaly. Tehát ez az a két új keverék, ami minden eddiginél jobb tapadást biztosít, és ezzel még gyorsabban mehetnek, majd nyilván nem minden pályán vetik be őket.
És kevésbé tartósak, azt is tegyük
hozzá. Kevésbé tartósak, de azért azt is hozzá kell tegyük, hogyha megnézzük a hiperlányon futott köröket, akkor az látszik, hogy Barcelonában nyilván újra van aszfaltozva a pálya, és kevésbé gumigyilkos, de mégis simán három, sőt adott esetben négy gyors kör is belefért hiperlágyakon, ami maguk a csapatok is meglepődtek, annak ellenére, hogy mindenki azt mondja, hogy ezeken a hiperlágyakon mennyire jó vezetni, és mennyire jó tapadást adnak a versenyzők, mennyire élvezik ennek a guminak azt a maximális tapadását, amit ki lehet használni, de ez nem csak egy körig tart. És azért ez az mutatja azt is, hogy a Pirelli talán betalált most már így a sokadik évére a Forma 1-ben egy olyan határmesdjére, amivel viszonylag jól tudják kontrollálni a gumi élettartamát, a tapadását pedig tudták növelni. Az, hogy ez egyébként okoz-e szerkezeti, konstrukciós bármilyen problémákat, vagy hólyagosodás, szemcsésedés, ezt minden csapat saját maga kell, hogy kifőzze, vagy megoldja, hiszen ez hozzátartozik az autó beállításához, meg a vezetési stílushoz, meg minden egyébhez. Ezek mindig jelen voltak. Tehát ahol jó gumikat gyártanak, ahol rendes terelés kap egy gumit, előbb-utóbb úgyis jön a hólyagosodás, mert az egész szerkezet elkezd túlmelegedni, hiszen megfelelő terhelést kap a gumi. És mindig azért sírtunk az elmúlt jó néhány évben a tavalyit leszámítva, hogy mindig csak a szemcsésedést halljuk folyamatosan, ami azt jelenti, hogy nem melegszik át, nem kap elég dinamikus terhelést a gumi, és csak a futófelülete ég meg. Most tavaly már eljött a fordítottja, amikor a szerkezet annyira átmelegszik, hogy elkezd levárni róla a futófelület apró vagy kisebb-nagyobb részeken. Erre volt jó például a Red Bullingi osztrák nagy díj, ahol a szuperlágyakon ugye Vettel majdnem elcsípte Bottast azt az élen, és szemmel látható volt az élőképeken, és nem kellett hozzá szuperlassításra néznünk, hogy a Mercedesről egy teljes síkban, és mindegyik gumián folyamatosan szakadnak ki darabok, és egyre jobban hiányzik a futófelület bizonyos része, amivel aztán tapadás is csökken.
Az szinte biztos, hogy ez a Mercedes gyors, de mennyire lesz kezes? Tavaly azért bizonyos pályákon voltak problémák.
Hát tavaly nem volt jól beállítható, vagy nehezen volt jól belőhető ez az autó, és nagyon szűk határtartományban működött jól. Valószínűleg ez volt Hamilton fölényének a titka Bottasszal szemben is, hogyha az egész évet megnézzük. Hogy Bottas nyilván nem érzett ennyire rá erre a szűk tartományra, illetve ennek a szűk tartománynak a meglovagolását Hamilton sokkal jobban kezelte. Hogy ez változik a idén azzal, hogy Bottas már a második évét tölti a Mercedesnél, és picit belerázódott az autó, nyújtotta a mesterfogásokba is, amit neki versenyzőként alkalmaznia kell, vagy pedig Hamiltonnál ez a vele született tehetség, meg, meg ez a sok-sok év rutin az egyszerűen idén is meg lesz előnyként. Ezt csak majd 21 verseny távlatában látjuk, tehát aki arra számít, hogy majd Melbourne után, vagy majd az első 2-3 hétvége után majd szépen meg fogja mondani, hogy na lám, ez lesz, meg hogy lesz, az csalódni fog, mert tavaly ugyanúgy indult, Bottas közelebb volt Hamiltonhoz, mint hogy sokan várták, mint hogy saját magam is vártam. Aztán mégiscsak jött a fekete leves, mert nem lehetett kitartani ezt a tempót, amit Hamilton ellen ki kellett volna tartani, hogy igazából versenyben lehessen vele.
Legyőzhető Hamilton csapaton belül?
Hát legyőzhető Hamilton csapaton belül, de ahogy egyre közelebb kerül hozzá valaki, annál inkább jön a Rosberg-szindróma, tehát onnantól kezdve nem lesz vele jóban, amennyire most jól érzi magát Bottasszal, és amennyire minden jól működik, az azért működik jól, mert ő volt a világbajnok, és mert érzi, hogy...
Nyerekben van.
Nyerekben van, és érzi, hogy annyira mögött áll a csapat, hogy hiába van egy gyors csapattárs, az maximum arra lesz jó, hogy a Ferrari kellem, vagy a Red Bull kellem még pontokat vegyen el.
Bár azt tegyük hozzá, hogy a magyar nagy díjon tapasztaltak, sokakat megleptek, még Hamilton rajongói közül is. Sokan nem számítottak arra, hogy Hamilton a végén visszaengedi a már lemaradt Bottast maga elé a dobogóra.
Hát én azt gondolom, hogy ott nem szeretett volna. Valóban az egy fair játék volt, de én azt éreztem akkor Hamiltonon, hogy valahogy tisztában volt vele, hogy az autó elkezdett javulni, és azt is érezte, hogy ezen nem fog múlni, vagy ezen nem múlhat a világban egy címet. Tegyük hozzá, hogy ez akkor is egy olyan gesztus, amit mondjuk azért Mihály Schumachertől nem nagyon láttunk volna az ő korában, de hogy
még
Ayrton Sennától sem nagyon láttunk volna. Ugyan csinált ilyet egyszer Gerhard Bergerre, de akkor már tényleg senki nem volt ott, tehát majdnem, hogy üres volt a stadion, és úgy engedte el Suzukában az utolsó kör végén, semmi nem számított már. És Berger nem is fogadta egyébként azt jó szívvel, azt az ajándékgyőzelmet. Itt nem győzelemről volt szó, és abban nem is vagyok biztos, hogy győzelmet átadott volna Lewis Hamilton. Az egy másik dolog, hogy itt tényleg minden pont, amikor minden pontnak jelentősége lehet, de erről miért mond le az ember, de azt gondolom, hogy ez egy fricska volt a Ferrari fele, akik ugye pont azon a futamon, persze Vettel autója meghibásodott, hogyha emlékszünk rá, és
Räikkönennek nyernie kellett volna
a papíron, akinek nem nagyon kellett őt támadni, de ez érthető döntés egy Ferrari részt, és bármelyik csapat ezt meghúzta volna. Tehát fordított esetben, ha Hamilton van az élen, és ő hibáján kívül egy mechanikus meghibásodásban nem tud olyan tempót menni, de meg tudna nyerni a versenyt, akkor nyilván Bottas nem támadná, és nem is támadhatná, és ezt el is várná Hamilton, hogy akkor ne legyen ezen házon belül emiatt meccs, mert ő gyakorlatilag félkézzel kell, hogy védekezzen.
Hamiltont ugyanakkor sokan egyértelműen a legnagyobbak közé sorolják, és a statisztikák alapján erre meg is van minden okuk. Nem nagyon tudunk olyan gyenge pontot, időmérőn kiváló, versenyben jó, esőben jó. Mi a gyenge pontja Hamiltonnak?
A gyenge pontja az, hogy van egyfajta előre kalkulálható szórása minden évben, ami azt jelenti, hogy nem tud 21 tökéletes verseny hétvégét hozni, hanem van 2-3 verseny hétvégéje, amikor magához képest picit beleszürkül, picit alább hagy a lelkesedése vagy a 100%. Nem tudom, ilyenkor mi történik vele, hogy a magánélete hat-e ki ilyenkor a versenyzésére, vagy ez egy automatikus, a pszichés terelés valahogy így csapódik le benne, ami miatt én magasan ki tudja tartani ezt a szintet, ahogy vezet, hogy néha vannak ilyen rövid zárlatok, és akkor minden kiégett magából, akkor ez egy hétvégén, akár egy napon. De nem is azt mondom, hogy Hamiltonnak mindig rossz hétvégéi vannak rossz napjai hétvégeken belül. Ez néha kihat, mert ha az időmérős napja jön ki rosszul, akkor az úgy látványos, ha a verseny napja, akkor meg végképp. De ezek nagyon ritka dolgok, viszont azt gondolom, hogy nála valahogy ezek így jönnek elő, és azt gondolom, hogy inkább a második igaz, hogy talán ezt a nagyon nagy feszültséget, ami nem feltétlenül mutat kifele, de azért látni meg érezni rajta, hogyha az ember megnézi a kommunikációját, megnézi a testbeszédét, hogyha esetleg mondjuk nem csak a magyar nagy, de a magyar nagy díjon mindenképp láthatjuk őt magyar újságíróként testközelből. Nekünk szerencsénk van, hogyha külföldről kintről kommentálunk futamot, ott is látjuk azért elég sokszor egy hétvége folyamán, és látom, milyen változáson megy keresztül, akár csütörtöktől vasárnapig, tehát ott is elég szép a fluktuáció, ahogy a feszültség egyre nő benne, aztán utána ahogy levezeti, vagy ahogy lecsillapodik, amikor mondjuk nyer, vagy nem nyer. És szerintem talán ez lehet az oka annak, hogy néha kell, hogy így egy-egy ilyen betlivel, utána ilyen főnix madárként azonnal feltámad. Tehát, hogy nála nyilván a rutinja miatt is, meg már a meglevő világban neki címének köszönhetően elég könnyen feláll ezekből, de azért ez egy jó képesség. Tehát azért ez nincs mindenkiben meg, mert nagyon sokan ilyenkor azért elkezdik magukat marcangolni, és futamokba telik, amíg összeszedik magukat. Hamilton csinál egy pocsék hétvégét, egy pocsék napot, és másnap megint 100%-on képes teljesíteni. Ez mondjuk kifejezetten szerencsés akkor, hogy az ember világbajnokságot akar nyerni.
És azt is tegyük hozzá, hogy ez a 100% olyan 100%, hogy a többiek általában nem is tudják megközelíteni, mondjuk Vettelt, vagy a korábbi éveket, ha tekintjük, Alonsót leszámítva.
Ez mindenképp így van, ugyanakkor tegyük hozzá, hogy azért az látszik, hogyha ha minden működik, akkor Vettel ugyanígy működik, tehát nála is nagyon kevés dolog az, ami megingatja. Vettel sokkal érdekesebb, hogy ő az, aki inkább déli módra, temperamentumosabban reagál le mindent, nem csak Bakura gondolok tavaly, sok egyéb esetre, és ő az, aki előbb cselekszik, aztán gondolkozik, ami furcsa, mert pont Hamiltonon gondolhatnánk ezt. Hamilton megtanulta valamennyire jobban kordában tartani az érzelmeit, annak ellenére, hogy ugyanannyi világbajnok címe van mindkettejüknek. Fettebben még mindig óriási tűz az, ami munkálkodik, és emiatt, nem mondom, ez inkább habitus kérdés. Egyszerűen ilyenek, mások, és eltérnek egymástól, és Alonsótól meg azért nem látjuk ezt, mert nem volt alkalma az elmúlt években ezt megmutatni, pedig benne aztán végképp nagyon munkál ez a fajta jó szempontból értett, pozitívan értett agresszió, amikor tényleg mindent meg kell ahhoz tenned, hogy te legyél az első, és meg kell próbálni az összes ellenfeledet pszichésen is megverni, mert ez erről is szól, ez a játék. Ez látszott, tehát ez nem, semmi más nem mutatja jobban, mint a Rosberg-Hamilton párharc az elmúlt néhány évben, mielőtt Rosberg visszavonult volna, hogy Hamilton mennyire ki tudta billenteni, mennyire ki tudta hozni a saját béketűréséből a Rosberg-e folytatott belső háború.
De még mindig itt tegyük hozzá, csak hogy nehogy feledésbe merüljön, hogy a technikai hibák is kellettek ahhoz, hogy Rosberg végezzen az élen 16-ban.
De azt érezte, hogy azért ott rezeg a léc, vagy van annyira közel Rosberg, hogy ez nem fér bele, mint hogy 16-ban nem is fért bele. És Bottasszal szemben azt gondolom, hogy ezt egyelőre nem érzi. És azért mondtam, hogy ahogy közeledne Bottas, ott egyre inkább zárulna a jó kedv, és nem lenne állandóan ez a közös bulizás, meg ez a nagy mosolygás, hanem szép lassan elkezdene egy távolságtartóbb és hűvösebb lenni. És tegyük hozzá, hogy azért ott van Verstappen, aki ugyanezzel a gyilkos ösztönnel született, sőt, szerintem nála van meg ez leginkább az egész mezőnyből.
Hogy eddig a Ferrari orra alá törte a borsot, és nem a Mercedes alá. Egyszer eljöhet ennek is
ez
az ideje.
Ez egyetem, és el is jön, tehát ez már csak időkérdése, hogy idén azt majd választ kapunk rá nem sokára. De hogy tény, hogy Verstappen mindenkinél éhesebb, hiszen fiatal, 19 éves, és még nem nyert egy világbajnoki címet sem, de előtte van még nyilván rengeteg szezon. De ő azonnal szeretne nyerni, ez is érthető. Ezt mindegyikükben ezt láttuk. Bármelyikük, hát, hogy Hamilton megérkezett, ahogy Alonso megérkezett abban a mezőnyben, ahogy Vettel megérkezett abban a mezőnyben, mindenkinek ezt láttuk. Senki nem kért bocsánatot, senki nem állt be a sorba, hanem gyakorlatilag az összes lépcsőfokot átugorva rögtön a dobogó tetejét célozták, ez érthető Verstappennél, és ott van Ricardo is, aki legalább annyira jó matéria. Az egy másik kérdés, hogy őt picit Verstappen most már pszichésen maga alá nyomta. Nem győzte le teljesen, de a tavalyi évben azért érezhető volt, hogy kezdett egyfajta Verstappen dominancia kialakulni. Szóval a
jobb, ha új állás után néz egyébként, mert ugye az év végével lejár a szerződése.
Ez egy jó kérdés, hogy hol lesz helye, hogy lesz-e Bottas helyén helye a Mercedesnél, lesz-e Räikkönen helyén helye a Ferrarinál, ha ezek felszabadulnak természetesen.
Vagy érdemes maradnia?
Vagy marad a Red Bullnál, hogyha olyan jövőkép rajzolódik ki, mondjuk 2021-től az új motorszabályok miatt, vagy akár a Honda akkor átjavul, hogy a Red Bull azt mondja, hogy 2019-től Hondára vált, zárójelbe hozzáteszem, hogy ennek azért kisebb az esélye, de hát mindenki a minimum középtávban gondolkodik, nem csak az adott évben, vagy az elkövetkezőben, és ilyen szempontból, na ezt most idén, így március közepén nagyon nehéz megjósolni, hogy kinek mi járat majd a fejében nyár végén, amikor szerződés hosszabbításról gondolkodik.
A szakértők szerint a Ferrari autójában talán egy kicsit nagyobb fejlesztési potenciál van, mint a többiekében. Nem tudom, hogy ezt mire hivatkozva írta le a szakértő, vagy nem tudom, hogy te olvastad ezt. Van ennek konkrét valamiféle alapja, hogy ilyenkor megmondják, hogy mekkora fejlődési lehetőség van az adott autóban?
Nem. Hát
tehát ez félig bluff.
Ez biztos egy bluff, ez annyira bluff, mint hogyha most megmondanám neked a Melbourne-i rajtrács sorrendjét. Tehát ez vagy szerencsésen betalálsz, vagy sehol nem vagy. Ezt senki nem tudhatja ezt.
Csak ugye a Ferrari nem erről volt híres, tehát az elmúlt időszakokban, még ha jobban is kezdték a világbajnokságot, sokszor a Red Bull beérte őket.
Így van, ezt azért nehéz megmondani, és azt gondolom, hogy azért bluff, inkább csak egy tippelés, hiszen a Ferrari változtatott 12 cm-re nőtt a tengelytávja, magasabb lett az autó hasmagassága hátul, tehát nagyobb rékkel mennek, és inkább azt gondolom, hogy aki ezt leírta, arra gondolhatott, hogy koncepció tekintetében a Ferrari váltott leginkább az első háromból, és emiatt talán nekik lehet a legnagyobb fejlődési potenciáljuk. De hát, hogyha megnézzük a Ferrarit, hogy néz ki, vagy tehát milyen oldaldoboz megoldásra jöttek, ezzel a trükkös kettős nyílásra jöttek, ugye nem csak szemből van nyílásuk, hanem föntről is van egy hűtőnyílásuk. Mindenki más majdnem átvette, vagy a mezőny nagy része átvette azt az oldaldoboz megoldást, amit tavaly a Ferrari kezdett el először alkalmazni, hogy hátratolták amennyire lehet a belépő nyílást, az oldalütköző elemeket is belevették a munkába, amivel megdolgozzák a a levegőt, és hogyha ezt nézzük, a Ferrari ezt a koncepciót már tavaly használta, idén ezen csak módosíthat, de ilyen szempontból legalább annyira érdekes a Mercedes irányvonala, vagy legalább annyira érdekes a Red Bull irányvonala, ha nem a legérdekesebb mondjuk az én szemszögemből nézve.
A Ferrari ugye Kimi Räikkönen sikere óta vár a világbajnoki címre, és ugye tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy évről évre nőtt a nyomás, Vettel alatt pedig szintén nem csökkent. Voltak olyan időszakok, amikor egészen biztatónak tűnt a szezon előtt a Ferrari helyzete, vagy akár a szezon első futamai után. Ugye volt olyan év, amikor egyértelmű kihívónak is tűnt, például tavaly, és még nyáron is sokáig jól állt. Meddig tűrhető el ez a nyomás, és mikor lesz végre eredmény?
Alapvetően, hogyha azt nézzük, hogy Sergio Marchionne mennyire kegyetlen házi úrnak tűnik a Ferrari-nál, vagy gyakorlatilag az, és annak ellenére, hogy nincs köze az autósporthoz, vagy igazából azt sem tudja, hogy merre van előre kis túlzással, mégis nagy kedvel szól bele, és nagy kedvel nyilatkozik olyan dolgokat, amit mondjuk 20-30 éves autósportos háttéresen feltétlenül kellene nyilatkozni, de azt gondolom, hogy a Marchionne érával visszajött a Ferrari-nál az a fajta túlpolitizált éra, ami sosem tett jót ennek a csapatnak, és ezért is féltem attól, hogyha a túlságosan futamra maga a nagyfőnök kívülről elkezd beleszólni dolgokba, és megmondja az elvárt teljesítményt, megmondja azt, hogy mit szeretne látni, akkor ez nagyon rossz irányt vehet, hiszen mindenki elkezd olyan nyomás alatt dolgozni a Ferrari-n belül, hogy tudja, hogy gyakorlatilag 2-3 futamon belül az élete kis túlzással, de hogy a munkája múlik azon, hogy merre mennek, milyen irányba. És ez nem ad esélyt a nyugodt munkára, és nem ad esélyt arra, hogy logikusan átgondolva azt mondják, hogy mondjuk erre 2 hónap kellene, hogy valamit kérleljünk, vagy 3, és akkor csináljuk meg rendesen, hanem akkor elkezdünk kapkodni, és megpróbáljuk megcsinálni 3 hét alatt, mert a nagyfőnök azt mondta, hogy ekkora meg akkora ilyen meg olyan eredményt szeretne látni. Ezt látjuk, hogy nem működik, és ezért volt sikeres a Red Bull, és ezért sikeres most a Mercedes, mert hagynak időt maguknak. A Ferrari pedig szeretne gyors talpalóval elérni valami olyat, amit gyakorlatilag akkor sem lehetne elérni, hogyha a világ minden pénze az övék lenne. Lásd Toyota annak idején, ahogy megjöttek, és tényleg a világ minden pénze megvolt náluk, és a saját útjukon akarták a Forma 1-es sikert elérni, aztán szépen a farkukkal a lábuk között kivonultak a Forma 1-ből, mert nem tudták megcsinálni, és nem a pénzen múlt. A Ferrari-nál is tulajdonképpen szakembergárda tekintetében, anyagiak tekintetében minden rendelkezésre áll, és nem azon múlik, hogy valaki úgy csatogtatja az ostort, pont azon múlik, hogy mennyire tud valaki hátralépni és hagyni dolgozni a szakembergárdát.
Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátorral. Az arénát egyébként megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján és az infostart.hu oldalon is.